életre növelő.
A Sönstadt Lelkiség műsora a gyereknevelésről.
Talán nem ismeretlen a helyzet, amikor az emeletről vagy a másik szobából felhangzik egy erőteljes torokhang. Majd ezt esetleg további hangok, puffanások, csattanások, szaggatott kiáltások, rossz esetben csörömpölés követi. Az ember ilyenkor felnéz az éppen esedékes teendőjéből, már megint kezdődik, konstatálja nagyot sóhajtva, majd mivel pillanatnyi csend állt be, úgy határoz, hogy biztosan elintézték maguk között. De mégsem, mert következik egy elnyújtott apu! Káin már megint! De a folytatást már nem lehet hallani, csak ismét hangokat. Az ember hallgatózik, és elemez. Nem, ez most nem úgy hangzik, mint egy játékos szívatás, amely egyszer csak nevetésbe csapát, mint a múltkor, hanem ez most véresen komoly. Valóban? Vérre megy? Akkor mit tegyek? Hagyjam őket első vérig? De hát honnan van egyáltalán ennyi agresszió a gyerekeimben? Egy keresztény családban. Most erőteljes lábdobogás hallatszik, biztosan kergetik egymást. Egy üvöltés megint. Te jó ég! Mit szólnak ehhez a szomszédok? Mégiscsak bele kellene avatkoznom. De nem lehet, inkább oldják meg maguk. Az ő problémájuk nem az enyém. Bár csak megtanulnának egymás mellett élni békében. Ez a Káin és ez az Ábel a gyerekszobában. Vajon mi szülők rontottunk el valamit? Vagy természetes, hogy viszálykodnak, versenyeznek, verekednek, veszekednek egymással? Meddig természetes? És honnantól nem az már? Talán nem kötöttük le eléggé az energiáikat? De hát mi olyan békés, nyugodt emberek vagyunk. Bum! Becsapódik egy ajtó. Na de ezt már mégse hagyhatom. Tönkreteszik a lakást. Felmegyek az emeletre és rendet csinálok. Kiosztom őket. De hogyan? Hogyan tegyek igazságot? És egyáltalán, nekem kell-e igazságot tennem? Ki vagyok én? Bíró? Rendőr? Nyomozó? Vagy egyszerűen csak szülő?
Szeretettel köszönti Önöket az Életre Növelőben a két műsorvezető Zajkás Rozi és
Péter. A korábbiakhoz hasonlóan ma is több szülővel és Uzsaliné dr. Pécsi Ritával, a neveléstudományok doktorával, négy gyermekes édesanyával beszélgetünk.
A témánk Káin és Ábel a gyerekszobában. Erre a téma ötletre egy édesanya a következőket írta e-mailben.
Káin és Ábel a gyerekszobában. Hogy hogyan kezeljük a testvér viszályt? Hát ezt nem úszta meg szerintem senki. A tapasztalatom szerint az a legnagyobb feladat, hogy ezekben a nagyon meredek részigazságokban, amiket egymásra mondanak, és amit egymásról gondolnak, úgy békét teremteni, hogy ne sajduljon bele a szívem, mert sokszor nem sikerül meggyőzni őket. Csak azt tartja bennem a hitet, hogy ez a sok számomra fölöslegesnek tűnő beszéd a szeretetről valahol majd elfészkeli magát az agyuk eldugott részében, és majd egyszer talán elő fog jönni. Azért vagyok ebben biztos, mert annak idején én is veszekedtem és verekedtem a húgommal, most hála Istennek nálam is előjött minden szava édesanyámnak, amikor kellett, és most aztán nagyon jó testvérek vagyunk, és azt remélem, hogy azok is leszünk mindig.
Tehát akkor fölmerül a kérdés, hogy mennyire természetes az, hogy a testvérek versengenek, vitatkoznak, veszekednek, verekednek, konfliktus van köztük.
Egészen természetes. Azt hiszem, hogy ezt szülőként érezzük is, hogy ilyenkor, ebben a korban, és utána még egész felnőtt koráig próbálgatja az erejét. A személyiségének az erejét is ki kell próbálni. Tehát nem ugyanúgy, ahogy a testi mozgását is, hogy hogyan tudok egyensúlyozni, hogy tudok megmaradni, hogy tudok leülni, felállni, lépcsőt mászni, stb. Ugyanígy a személyiség erejét is próbálgatja. És ennek a legeslegjobb próbája egy másik gyerek, ugye, akivel összeméri, hogy én most vagyok-e olyan, mint ő, vagy ő vajon, és hát ezt nagyon jó megtapasztalni, hogy lehet, hogy ő kevesebb, mint én. Ugye ezt egy felnőttel elég egyenlőtlen körülmények között tudja, de ez nem tudatos ez a próbálgatás, de mégis nagyon nagy szüksége van arra, hogy tényleg az énjét megtalálja, és ezekben a kis személyiség közti párbajocskákban, vagy párbajokban megerősítse. Tehát ugyanolyan természetesnek vehetjük ezeket a versengéseket, viszályokat, testvérháborúcskákat, mint a játszást. Még nem ura az egész személyiségének.
Igen, csak a játékhoz hasonlítva a dolgot. Amikor a gyerek játszik, akkor a szülő nem szenved. Amikor viszont azt látja szegény szülő, hogy a gyerekei, saját vérei, akik tőle jöttek, egymást ölik, egymást marják, akkor bizony ez fájdalmas élmény számára.
Természetesen, hogy fájdalmas. Sokszor jut eszembe, hogy vajon a Jóistennek milyen élmény lehet az, amikor mi az ő gyermekei egymást öljük, és nem tudunk békességben egymással meglenni, nem tudunk problémákat elintézni, és tényleg kis dolgokon is akár őrre megyünk, nem beszélve a nagyokról. Ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy ez a kis embereknél sincs másképp, illetve inkább az a természetes, hogy ők még tanulják ezt a folyamatot. Az már nagyon sajnálatra méltó, ha felnőtt korra sem sikerült ezzel elbánni. Persze, hogy ez fáj nekünk, de egyik oldalról, ha tudunk olyan korlátokat, ha tudunk olyan körülményeket biztosítani ennek a veszekedésnek, és ez furcsán hangzik, ezt elismerem, de mégiscsak talán ez a szülőnek a legfontosabb szerepe, hogy teremtsen korlátokat, adjon neki medret, és bocsánat, akkor pedig örüljön, hogyha van kivel megvívnia annak a gyereknek, és lassan ezekben a párbajokban meg fogja tanulni, hogy hogyan rendezzen el egy konfliktust, most már majd úgy, hogy ne öljék egymást.
Kedves hallgatóink, önök az életre növelőt, gyereknevelési műsorunkat hallják.
Üzenet rögzítő és SMS számunk 0630 210 25 16. E-mail címünk életrenövelő@mariaradio.hu, ékezetek nélkül egybeírva.
Ma az egymást maró testvérek problémájáról és a lehetséges megoldásokról beszélgetünk házaspárokkal és Uzsaliné dr. Pécsi Ritával. Az agresszió okait próbáljuk körüljárni.
A gyerekeimen azt tettem észre, hogy az agresszió mindig egy belső feszültség következménye. Egy figyelmeztető jel, hogy valami nem stimmel, hogy figyeljenek rá, hogy törődjenek vele. Az egyik kislányunk békés alaptermészetű volt, és hirtelen szinte egyik napról a másikra elkezdett verekedni. Mindenre nemet mondott, kiabált, és el sem tudtam képzelni, hogy miért. A helyzet nem javult, bárhogy próbálkoztunk. Mikor a nagyobbikkal kórházba kellett menni egy kisebb műtét miatt, így nem voltam otthon egy napig, és kicsit el tudtam távolodni a problémától, akkor jöttem rá, hogy azóta ütögeti a nővérét, amióta kezdtem neki mondogatni, úgy 2,5 évesen, hát tényleg nagyon óvatosan és finoman, hogy ő már nagylány, és jó lenne, ha nem pelusba, hanem bíri bepisilne. Amikor hazamentünk, az ölembe ültettem, átkaroltam, és azt mondtam neki, anya már mostanában többször is mondogatta, hogy jó lenne, ha Billy bekakilnál. Semmi baj, ha még pelusba pisilsz, majd ha nagylány leszel, azt is megtanulod. Ezt tisztába tevéskor még néhányszor elmondtam neki, és az agresszió, amilyen gyorsan jött, úgy el is múlt. Ráadásul néhány hét múlva teljesen szobatiszta lett.
egy átlagos, normális, keresztény légkörben élő családnál, ahol azt gondolnánk, hogy igyekszünk békében élni, nem veszekszünk mi szülők sem a gyerekek előtt, nem úgy oldjuk meg a problémáinkat. Honnan ez az agresszió? Ezt ki kell derítenünk, utána kell nyomoznunk?
Igen, tulajdonképpen minden emberben nem az agresszió van, hanem a harag, mint érzés. És ennek a feldolgozatlan, úgymond sarokba szorított formájából táplálkozik az agressziót. Valami sarokba szorítja. Tehát például vagy egy fizikális agresszió, például az iskolában lehet, hogy egy másik társa olyan mértékben meguralta, vagy agresszív volt, hogy egyszerűen felgyülem lett benne, és ő is így válaszolt, és nem nagyon látott más kiutat. Vagy például ilyen agressziót táplálhat egy benne lévő szorongás. Tehát a szorongás olyan, amit nem tud megfogalmazni. Ő se tudja megfogalmazni. Tehát, hogyha itt elhangzott a kérdés, hogy nyomozzunk-e, hát legalább gondolkozzunk azon. Nagyon sokszor a gyerekekben akár belső, már magáévá tett elvárások alakulnak ki, hamis elvárások, amit lehet, hogy a szülők nem is gondoltak, de mondjuk esetleg a környezetből táplálkozik. Lehet, hogy összehasonlítgatásokból például nagyon sokszor táplálkozik egy ilyen szorongás, hogy valahogy nem is azt mondom, hogy a Beci jobb volt, mint te, nem erről van szó, hanem csak esetleg a jelenlétében nagyon erőteljesen dicsérgetem, vagy talán sokkal többször tudtam megdicsérni Bercit. Meg kell keresni a lehetőségét, hogy másért, tehát valós dolgokért megdicsérni például őt is. Az egyensúlyt állítsuk helyre. Vagy például valós félelmek is. Tehát, hogy amitől én nem is gondolom, hogy félhet, de már előre nem sokára el kell menni egy vizsgára, lehet, hogy egy dolgozat jön, lehet, hogy egy olyan valakivel való találkozás, ami nem tudja, vagy egy felnőtte, vagy egy orvoshoz kell menni. Ezeknél az előkészítés segít. Tehát minden esetben az, hogy minél többet tud arról a dologról, minél többször kicsit beszélgetünk vele, tehát ismerőssé válik a helyzet, akkor leépül benne a félelem. Ugyanígy az utólagos feldolgozása ezeknek az eseteknek is nagyon-nagyon hasznos tud lenni, mert a következőre előkészíti, és megint nem kerül sarokba. Tehát az a gyerek vagy az ember agresszív, aki valamilyen módon a sarokba került. És ez megint csak oda vezethető vissza, hogy nem elég az önbizalma, nem elég a belső ereje, hogy felül tudjon ezen emelkedni, és ne vonuljon bele abba a beszorított helyzetbe, hanem adott esetben meg tudjon válaszolni, ha van ereje, ki tudjon térni, vagy nem tudom én, szelidebben tudjon válaszolni.
Kedves hallgatóink, Önök az Életre Növelőt hallják a Mária Rádióban.
Műsorunkban Pachelbel kamaramuzsikájából hallunk részleteket.
És a zeneszámok között pedig a viszálykodó testvérekről beszélgetünk. Vajon mit tehet egy szülő?
A testvérviszállyal kapcsolatban nekünk volt egy nagyon konkrét történetünk, ami mindennapos is lehetne tulajdonképpen egy családban. A két fiunk, van 5 lányunk és 2 fiunk, a harmadik, negyedik fiú 25 hónapos korkülönbséggel, és ők nagyon sokat harcoltak, veszekedtek egy időben. Távolról hallottam a vitát, verekedést, veszekedést, sírást, kiabálást, mire odaértem, már jól felhúztam magam, és statáriális bíróként léptem fel, majd az egyiket elfenekeltem, miután megpróbáltam kideríteni az igazságot. Aztán később, már higgadtan szemlélve a történteket, elbeszélgettem a gyerekekkel, és akkor derült ki számomra, hogy nagyon-nagyon igazságtalan voltam, és pont azt vertem meg, aki úgy tűnik így utólag, hogy talán kevésbé volt ludas a konfliktusban. Ekkor végigfutott bennem több hasonló képsor is az elmúlt néhány hónapban, amikor szinte ugyanilyen forgatókönyv szerint játszottak az események, és egy kicsit ezen elmorfondíroztam, és azt fogalmazódott meg bennem úgy vezérelvként, ami a hasonló szituációkban most már hál' Istennek vissza-vissza köszön, és előbb jut eszembe, mint eljár a kezem, vagy kezdek kiabálni a gyerekekkel, hogy nem igazságosztó, hanem béketeremtő szerepem van. És hogyha nem tudom az agresszió szintjét csökkenteni a családnak, akkor legalább ne növeljem.
Amikor a gyerekek egymásnak estek, persze lehetetlen volt kideríteni, hogy ki a hibás. Az, aki pimaszul, szép csendben, módszeresen hergelte a másikat, vagy az, aki először ütött. tovább fokozta a feszültséget, ha ilyenkor igazságot akartunk tenni. A legjobb gyógyszernek az bizonyult, hogyha szétültettük őket, elkülönítettük őket egymástól, és azt mondtuk nekik, ha nem tudtok szépen közösen játszani, akkor egyedül kell lenni. Ez azt jelentette, hogy vagy két különböző helyiségben, vagy a szoba két ellentétes helyén kellett elfoglalniuk magukat. Ott oda nem sarokba állítottuk, ez nem büntetés volt, hanem a lenyugtatás valamilyen formája. Tettem eléjük valami játékot, vagy könyvet, amit tudtak lapozgatni, vagy papírt, színes ceruzákat, vagy betettem egy zenekazettát, vagy mesekazettát. És általában a játékokhoz eleinte duzzogva nem nyúltak, de aztán szépen feloldódtak, elfeledkeztek a sérelmeikről, és belemerültek a játékba.
Rita, vajon a gyerekek meg tudják-e maguk között normálisan oldani a dolgokat, vagy pedig a szülőnek kell beavatkozni, illetve hogyha beavatkozik, akkor hát a szülő is ugye egy érzelmi lény, aki elvesztheti a fejét, és akkor bizony nem biztos, hogy jó módon avatkozik bele egy ilyen vitába. Mi erre a megoldás?
Igen. Hát az önnevelés az a fejelvesztés területén, de tegyük félre ezt a tréfarészt. Az az általános számunkra szülőknek keretnek mondható megoldás felé vezető út, ugye, mert azért itt nincs teljesen és tiszta megoldások, hogy alapvetőleg nem avatkozunk bele. De ugye akkor persze felmerül a kérdés, jó, de hát, hogyha ott már vér is folyik, akkor persze, hogy bele kell avatkozni. Az a jó megoldás, hogyha tudtunk előtte, már előre olyan általános rendszabályokat hozni és érvényre juttatni. Ilyen ökölszabályokra gondolok, hogy nem tudom, én a lábadat használni tilos, csak az állat rúg. De ilyen nagyon erőseket. Egy nyugalmasabb helyzetben is meg lehet beszélni, hogy tudjátok, gyerekek, elintézhetitek a problémáitokat, és tényleg intézzetek, és nem akarok ebben minden alkalommal beleavatkozni, de van egy-két olyan szabály, ugye, mint a KRESZ szabályoknál, ott nincs vita. Na most, hogyha ezeket a közös életünk során úgymond lefektetjük és megegyezünk, akkor olyankor arra van csak szüksége a szülőnek, amikor már úgy látja, de várjuk meg, mert hát ha megoldják, és azon is tanulnak, amíg ezeket oldogatják, hogy ezt nem lehet. Tehát aki az ellen vét, az ott annak következménye is van. Vagy csak rákérdezek, tehát majdnem mint egy ilyen moderátor, egy kicsit oda megyek, nem bíróként, nem egy ítélőszék kerül oda, és nem kell igazságot tennem, mert akkor védekezni fog. Mind a kettő védekezni, ember legyen a talpán, aki most kideríti, hogy kinézett ocsmányon rá, vagy kicsit megcsipkette, és a másik meg már sikítozott. Tehát ennek nem lehet, egyrészt nem lehet kideríteni, másrészt pedig nem kell. Beszéltem egy felnőtt fiatal emberrel, azt mondta, hogy bizony ő nagyon hálás volt, amikor az édesanyja nem szólt bele a vitáikba, pedig ő, például ez a fiatalember éppen mindig a vesztesnek nézett ki ebben a vitában. Tehát úgy nézett ki, hogy őt védeni kéne. És azt mondja, hogy nagyon-nagyon hálás volt, amikor ő ezeket megvívhatta, még akkor is, hogyha ezek nagyon fájdalmas viták voltak, két fiú gyerekről van szó, tehát ott mindenféle fájdalmas is volt. És amikor később, most már felnőttebb korában felnőttekkel kell megvívnia ezeket a harcait, akkor mindig azt mondta, hogy én a bátyámon nőttem fel, te engem nem teszel zsebre. És érezte ezt, hogy neki van ebben ereje. Tehát alapszabályokat felállítani, azokat betartatni, ott igenis van vezető szerepünk, az, hogy nem szólunk bele a vitába, nem azt jelenti, hogy kivonulunk teljesen, hanem a szülő ezekben háttér. Háttér és emlékeztető a bizonyos közlekedési szabályokra. Az előző szülői példában például az elkülönítés. Ez egy okos megoldás, ha van rá lehetőség. Tehát ezért mondom, hogy háttérszerepbe lenni, megfigyelni ott, és hogyha annyira nagyok az érzelmek, hogy se lát, se hal, egyik dömötör sem már, akkor ez is lehet egy ilyen alapszabály, hogy amikor tarthatatlanná válik a helyzet, én nem akarok igazságot tenni, nem tudtátok megoldani, vonuljatok külön. Ugyanis ez egy jó stratégia is lesz az ő számukra, tehát ez egy nagyon jó stratégia adott esetben, hogy vannak olyan viták a felnőtt életben is, amikor nincs mit tenni, mint most nem hozzászólni. Ha lehet, elkülönülni. Ha lehet, elmenni most. És majd egy lenyugodtabb helyzetbe, tehát nem kell azonnal megoldani minden problémát. Ez nagyon fontos lesz majd házastársak, hogyha ők házastársak lesznek valakivel, ugye? És tényleg egy konfliktus kerekedik, hogy van olyan, amikor meg kell várni, tehát gondolkodni kell, le kell higgadni, csöndbe kell maradni. Ennek nagyon jó tapasztalata az, amikor észreveszi ő is, hogy igen, külön küldtek, hát még kedvem lett volna ezt azt odaszólni, de most már nem tudok, és utána majd vagy megbeszélik, vagy lehet, hogy lényegtelen volt a dolog, és elmennek.
Amikor fiaink kicsik, talán másfél és négy évesek voltak, a nagyobb fiú fakockákból magas tornyot akart építeni. Még térdig sem ért neki az építmény, amikor a kicsi odafutott, feldöntötte. Amikor ez néhányszor megismétlődött, a nagy fellökte a közelítő testvérét. Az egyik kiabált, hogy az öccse nem hagyja játszani, másik sírt, mert a bátyus megverte. Hogyan lehet igazságot tenni?
Szeretettel közelítettük meg a viszályt. A kicsi is szeretne azzal a játékkal játszani, amivel a bátyja játszik, de a nagyobb ügyesebb. Megmutattuk nekik, hogyan lehet mégis együtt játszani. A nagy összerakott néhány kockát, a kicsi pedig ledöntötte. Nagyon tetszett mindegyiknek. A fiatalabb testvér rövidebb ideig tartott igényt a közös játékra, megunta. A kockákból így felépülhetett a nagyfiú magasságú torony, vagy még talán magasabb.
Az előző példában ugye arról hallottunk, hogy szülői segítséggel ugyan, de játékká tudták alakítani a konfliktust. Vajon egy ügyes szülő, figyelmes szülő képes-e jót kihozni az ilyen viszálykodásokból? Illetve hogyan?
Igen. Képes? Igen, mint ahogy hallottuk is a példában, képes volt. Tehát amikor felismeri azt, hogy esetleg ez a konfliktus nem a két személy összeütközése, hanem például egy felgyülemlett erő, vagy egy agresszió, egy feszültség, igen, rombolni akart. Tehát valami olyat felismer, amit egy más csatornán is lehet például egy játékba belevezetni. Vagy például egy kicsit beállok a játékba, és akkor a közöttük lévő nagyon nagy feszültséget, hogyha három felé oszlik el, már hárman csinálják azt a dolgot, akkor feloldódik az ott, ami közöttük volt. De nem minden esetben lehet. Mert nehogy azt érezze valamelyik, hogy most elbagatelizálja. Most idejön, most ez nem játék. Tehát számára esetleg az a konfliktus, az nem játék. Az ugyanúgy, mint hogyha én nekem, nem tudom, én van a főnökömmel egy vitám, és valaki odajön, az, gyerekek, ez semmi. Hát nem tudom, hogy ezzel sikerült volna megoldani a kérdést. Vannak tényleg helyzetek, ügyes szülő kell hozzá, de ezt is el kell fogadnunk, hogy nem minden konfliktust lehet így feloldani, és tényleg van, amikor segít egy humor. Finom humor, soha nem a cinizmus, soha nem, azt nem szabad, egy finom, finom, kicsike kis humor.
Sokat küzdöttünk az egyik gyermekünkkel. Nagyon sok féltékenység, feszültség volt benne a testvéreivel szemben. Egyszer aztán ráéreztünk a megoldásra. Külön csak vele töltött időket kellett szerveznünk, amikor csak ő van, nincs testvér és senki más. Ilyenkor persze nem arról beszélgettünk, hogy miért ilyen, nem azt próbáltuk kifürkészni, hogy milyen feszültségek vannak benne, hanem egyszerűen csak jó volt együtt. Mesélt az iskoláról, vagy valamilyen játékáról. És nem volt neki elég az anyai megkülönböztetett figyelem. Nagyon harcolt az apai időkért is, például kettesben biciklizni apával. Egyszer azt mondta körülbelül 8 évesen, hogy amikor ő kettesben van apával, akkor erő árad beléje apából. Hogyha elfoglaltságaink miatt csökkent a vele töltött külön idő, akkor érezhetően megnőtt benne újra a feszültség és az agresszió. Később aztán odafigyeltünk, hogy minden gyermekünk számára igyekezzünk külön időt biztosítani, de azt is megfigyeltünk, hogy nem egyformák. Volt, akinek dupla annyi idő kellett ahhoz, hogy jó állapotban legyen.
Sokszor van ilyen eset, amikor az egész viszálykodás és veszekedés egy ilyen felkiáltás, hogy figyelj már ide, én is vagyok itt egy valaki, meg engem mindig bántanak, lehet, hogy nem is bántják, de hogy figyelj ide! A gyerekeknek óriási szükségük van arra, erre a bizonyos kitüntetett figyelemre, erre a csak én vagyok neked. Na most ezekben az esetekben nagyon jól megoldja a kérdést az, hogy ha nem ott kezdek el rendet rakni, hanem én ezt egy felszólításnak, egy feladatnak veszem, és azt mondom, hogy persze, hát te veled vagyok, hát én a tiéd vagyok, és stb. És ugyanúgy, ahogy ezt nagyon ügyesen megoldották. Nagyon sok esetben egy ilyen felkiáltás, a veszekedés, és mint ahogy mondja, hogy apából erő árat, az odafigyelés, a ráfigyelés, az mindig én erősítő. Ez az, amit úgyis nevez sok szakíró, most már Campbell könyve nyomán, hogy a szeretett tanknak a föltöltése. Tehát ez mindig, és erre folyamatosan szükség van, és lehet, hogy nincsen általában éppen a családban olyan nagy feszültség, és azt gondoljuk, hogy hát igen, tényleg, ahogy mondtad is, hogy a konfliktusokat nem így szoktuk megoldani, honnan van az agresszió. Lehet, hogy csak futunk, szaladunk, rohanunk, és éppen csak az etetésre, fürdetésre, lecke kikérdezésre, ruha kimosásra, és nem tudom micsodára volt időnk, és nem volt kifejezetten őrá fordítható, személyes, nagyon odafigyelő, nagyon átölelő, nagyon feltöltő időnk. És különben béke volt a családban, és egyszer csak hallod a gyerekszobából, hogy ölik egymást. Mert ő benne, ez ugyanolyan nagy feszültség, mint hogyha folyamatosan kárpálták volna egymást a szülők. Az nagyon fontos, hogy kifejezhetjük az érzésünket. Tehát nem kell eljátszani, hogy ez engem egyáltalán nem érdekel itt, ami történt. Tehát, hogy fáj. Fáj ez a dolog, és igenis, vagy akár mérges is vagyok, vagy bármi, de nagyon fontos, hogy egy higgadt hangnemet használjunk. Hát meg kell próbálni, ha nem tudunk azonnal, akkor mi távolítsuk el magunkat egy kicsit, és akkor, amikor tudunk úgy hozzászólni. Mert ez is egy mintát adott, illetve a légkört újjá formálja, tehát akkor ő is ezt tudja lassan-lassan, ő is átveszi, mert mintakövető, tehát utánoz, akkor ebben a helyzetben is. És hogyha én is egy emelt hangon, akkor ő még egyet rá fog tenni, és én is egyet, és kész az egész perpatvar.
Nagyobbik fiam Pisti és húga Zsuzsi ritkán tudtak békésen játszani együtt. Már egészen kicsi korukban is visítások, veszekedések voltak rájuk jellemzőek. A kisebbik Zsuzsi gyakran jött be bömbölve, krokodil könnyeket hullatva, hogy bántotta a bátyja. Természetesen leszittük a bátyját. Miért bántja a kisebbet? A gyengébet, hiszen kislány és gyengébb. A bátyja ezekre a szidásokra nem válaszolt semmit, összeszorított szájjal konokul nézett maga elé. Egyszer aztán gyanút fogtam, hát nem is ilyen egyszerű képlet ez, hogy van ez az erejével visszaélő agresszív báty és a gyenge elnyomott szegény hugocska. A legközelebbi csetepati alkalmával, amikor Zsuzsi jött könnyek között panaszkodva a bátyjára, nem szittem le Pistét, csak bementem szépen a gyerekszobába és közöltem vele. Zsuzsi azt mondja, hogy bántottad. Erre Pisti azt válaszolta. Már legalább 5-ször kértem, hogy ne piszkálja a Lego autómat, de hiába, és most szét is esett. Na, akkor Zsuzsihoz fordultam. Azt mondja a bátyát, hogy hiába szólt rád, most szétesett a Lego autója. Így volt? Zsuzsi csak lehajtotta a fejét, csöndben bólintott, és nem szólt semmit. Én akkor az egyik gyereket se szittem le, csak ott hagytam őket. Ettől fogva mindig ezt csináltam, ha viszály vagy panasz volt. Csak szépen közvetítettem egymáshoz a panaszaikat, de az egyik viselkedését sem minősítettem. Egy idő után nem jöttek hozzám panaszkodni. Egymás között szépen elrendezték a konfliktusaikat. A viszályok, a veszekedések azonban végig kísérték a gyerekkorukat. Ezt mi szülők nagyon nehezen viseltük. Sokszor könyörögtem az égiekhez. Add Istenem, hogy felnőtt korukra jó testvérek legyenek. Aztán jött az az idő is, hogy felnőttek, mindegyik elkerült otthonról. Az első meglepetés aztán akkor ért, amikor egyik alkalommal, amikor végre több hónap után találkoztak otthon, hajnali 5-ig beszélgettek egymással. Ez a bizalmas baráti viszony aztán ifjú éveik alatt egyre jobban elmélyült. Egyszer később megkérdeztem a lányomat. Te hogy emlékszel vissza, milyen volt a gyerekkorotok? Milyen testvérek voltatok Pistivel? Tök jókat játszottunk, válaszolta Zsuzsi. Hát ezért hullattam a hajamat értük, aggodalmaskodtam annyit. Gondoltam meglepődve, de azért nagy örömmel.
Az Életre Növelő mai adása ezzel véget ért.
Műsorunk készítésében Pécsi Rita mellett
közre működött a Sallai, az Abai, a Mosoni és a Kuslics házaspár, Tóthein Kriszta, Topa Béla és Posgai Attila.
Adásunkat követően még fél óráig működik üzenetrögzítős és SMS-eket fogadó telefonszámunk a 06 30 210 25 16-os.
E-mailt viszont bármikor írhatnak a részünkre az életrenövelő kukacmariaradio.hu címre.
Hallgassanak bennünket két hét múlva is, amikor Varga Erika a Szent Misét koncelebráló apróságokról fog beszélgetni.
Elbúcsúzik Önöktől a két műsorvezető,
Zajkás Péter és Rozi.
Gyermekével szüzanyánk, szent áldását adja ránk.